Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet ezen a mai délelőttön. Azok a szent igék, amik alapján az igét hirdetni kívánom most közöttetek, megvan írva Péter első levelében a második rész 9-től a 12. verséig terjedő igeszakaszban. Péter első levele 9. rész. Péter első levele, második rész, 9-től a 12. versig így szól hozzánk Isten ígéje. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Köszönjük mindenható Istenünk, hogy valóban veled lehetünk közösségbe. Köszönjük, hogy elhívtál bennünket, kiválasztottál bennünket, és elválasztottál bennünket a világtól. Köszönjük, hogy nap mint nap átélhetjük, megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet, a te szeretetedet, még akkor is, hogyha gyász van a szívünkben, még akkor is, hogyha valami más nehézség van a mi életünkben. Add, Urunk, hogy ez az együtt töltött óra most is gyarapítson bennünket lélekben, és most is tanuljunk te tőled, a te szent lelkedtől valami újat, amit eddig talán nem láttunk, vagy nem tapasztaltunk meg, vagy nem értettünk jól. Légy velünk, és küldd el a te szent lelkedet, amelynek segítségével megérthetjük a hozzánk szóló üzenetet. Legyen ez így, Urunk. A te nagy nevedért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. A mögöttünk lévő pénteken egy nagyon fontos és hát azért örömteli nap volt, főleg a diákok számára, vagy hát vannak olyan iskolák, ahol a tegnapi napon volt a tanévzáró ünnepség, de mindenképpen a péntek jelentette a tanév utolsó napját. Hát ezután kezdetét veszi a diákok számára a pihenés, a nyári vakáció, a kirándulások, és hát úgy a kikapcsolódás időszaka. Ám azért a felhőtlen pihenésbe talán köztünk is vannak olyanok, akiknek azért némi izgalom is vegyül, hiszen vannak, akik a jövő tanévben döntenek arról, hogy majd merre szeretnének tovább tanulni. Vannak olyanok, akik az idén jelentkeztek valamilyen új iskolába, és ők pedig azért izgulnak, hogy majd ott milyen lesz a helyük. Milyen lesz az osztályközösség, milyen lesz esetleg maga a kollégium, ahol majd laknak. Milyen lesz az osztályfőnök, milyenek lesznek az új tanárok. De vannak olyanok is, akik számára egyelőre véget értek az iskolapadban töltött idők. Azért is mondom, hogy egyelőre, hiszen tudjuk, hogy a 3L időszaka, ez a long life learning, ez a soha véget nem érő tanulás időszaka van, és gyakorlatilag akár lehet, hogy néhány ember 50 évesen is elmegy egy továbbképzésre, vagy valahogy másképpen, de beül az iskolapadba. De vannak olyanok, akik most egyelőre a munkavilágában próbálnak elhelyezkedni. Hát nekik talán gyakran juthat eszükbe, hogy hogyan fogják majd őt fogadni. pálya kezdőnként kevés gyakorlattal hogyan fogja megállni a helyét. Mert az ismeret a fejben megvan, de a gyakorlat még azért viszonylag kevés. De talán mi, akik már régebben dolgozunk, még mi is emlékszünk arra, hogy hogyan éltük át ezeket a várakozásokat. Hogy mi hogyan éltük meg azt, amikor izgalommal telt meg a szívünk, mert éppen az első munkanapunk előtt voltunk. Nem véletlen ez, hiszen az ember reménység szerint az életének egy jelentős részét tölti munkával. A munkának, a munkahelynek egy nagyon fontos szerepe van mindannyiunk életében. Még nem tudjuk, hogy hova változik idővel a jelenlegi nyugdíjkorhatár, de ebben a pillanatban azt látjuk, hogy nekem és mindazoknak, akik most munkában vannak, már valószínűleg többet kell majd dolgoznunk, vagy később mehetünk nyugdíjba, mint azok, akik esetleg ma már a nyugdíjas éveit, a jól megérdemelt nyugdíjas éveit élvezik. De van itt egy nagyon fontos kérdés. Mi a motivációnk, amikor munkába állunk? Mi az, ami a legfontosabb szempont, amikor eldöntjük, hogy igen, én erre a munkahelyre szeretnék menni? Hát, hogyha jól körülnézünk a bennünket körülvevő világban, akkor talán nem nehéz kitalálni, hogy hát elsősorban az emberek fő motivációja azért a pénz, a megélhetés. A fiatalok már tudatosan olyan munkahelyet keresnek, ahol azt látják, hogy az anyagi biztonság garantálva van. Ahol azt látják, hogy hát itt többet fizetnek, mint máshol. Lehet, hogy nem szeretik ezt a munkát, lehet, hogy nem is érdekli őket az a fajta tevékenység, de jól fizet. De jól fizet. Ha úgy nagy általánosságban vizsgáljuk a dolgot, akkor sajnos láthatjuk éppen ebből fakadóan, hogy kissé kiveszőben van az, ami talán régen sokkal inkább jelen volt az emberek életében, ez pedig nem más, mint a hivatás fogalma. Mi a különbség abban, amikor valaki csak a fizetésért van ott, vagy pedig, hogyha azért választ egy munkahelyet, mert azt szereti csinálni. Mert az a munka esetleg örömöt jelent neki. Hát van különbség. Mert az első esetben, amikor csak a pénz a motiváció, akkor valóban nem számít más, csak az, hogy jól fizessen. Ám hogyha a másodikra gondolunk, amikor a hivatás is ott van a döntés mögött, akkor tudjuk és jól látjuk, hogy akkor az a munka már nem csak munka, hanem egy életforma. Fontos számomra az, amit csinálok. Fontos számomra azzal a tevékenységgel töltött idő. Szívvel, lélekkel csinálom, és akkor, ha esetleg túlóráznom kell, akkor az sem jelent gondot, és nem azt fogom nézni, hogy most a túlórát kifizetik-e, hanem örömmel teszem, mert szeretem, amit csinálok. Hát talán nem titok, és jól érezzük az igéből is, hogy ez a második. A második, amikor hivatás tudattal végzem a munkámat, hát az az Isten szerint való döntés. Hiszen mindjárt rendelkezünk képességekkel, vagy ha Biblia szavaival fogalmaznék, akkor talentumokkal. Mindenki jó valamiben, és ezek ajándékok Istentől. Arra kaptuk ezeket az ajándékokat, hogy a hétköznapokban ezeket kamatoztassuk és felhasználjuk. Hivatás és hivatás tudat. Nagyon-nagyon fontos tényezői ezek a mi életünknek. Hiszen Isten az embert nem henyélésre teremtette. Nem arra teremtett meg bennünket az Úr, hogy pihenjünk állandóan, vagy az ő nagy dolgait csodáljuk, ez is fontos, de nekünk is van ebben feladatunk. Isten nekünk is szánt feladatot, munkát. Nem csak most. Már rögtön a teremtésnél látjuk, az Édenkertben Ádámnak és Évának, az első emberpárnak is volt feladata. Ez még egy viszonylag egyszerű feladat volt, nekik az volt a feladatuk, hogy vigyázzanak a kertre, az Édenkertre. Vigyázzanak a teremtett világra. Ám a kiűzetés után, a bűneset után, miután Ádám és Éva el kellett, hogy hagyják az Édenkertet, látjuk, hogy a munka valóban munka lett. Fáradtságos munkával keresi meg az ember a kenyerét, innestől kezdve. És most jön igazán fontos módon a képbe a hivatás kifejezésünk. A hivatás és a hivatás tudat. Hiszen tudjuk mi is, hogy a munka alapvetően fárasztó. És ezt az ige is írja. Fáradtságos munka. A munka néha talán unalmas is. És a munka sokszor monoton. Sőt, van úgy, hogy értelmetlennek tűnő. Mert nincs vége, nincs hossza. Ilyen lehet például a háziasszonyok számára mosogatás. Alig, hogy befejezik, már kezdhetjük előről. Vagy ilyen a mosás. Az is ilyen. Éppen, hogy kiürül az a szennyes tartó, még ki se vasalódik az utolsó darab a ruhák közül, már megint tele van. És kezdhetjük előről. De ugyanilyen lehet a munkahelyen végzett munka is néha. Ilyen szélmalomharcnak tűnő. Ám ugye Istentől mindnyájan kaptunk képességet. És ezeket munkában is föl kell használnunk. És hogyha ez a munka, amit te végzel, számodra majdnem, hogy hobbi, akkor te megtaláltad a hivatásodat. Akkor te jó helyen vagy. Akkor te olyan munkát végzel, amit Isten neked szánt. Amit a képességeidhez mért. És ez már akkor talán nem jelent olyan fáradtságot. Akkor már nem lesz olyan unalmas. És akkor már nem csak a pénzért teszed azt, amit teszel a munkaidődben. Hanem tudod és érzed, hogy erre vagy elhívva. Isten ezt szánta neked. Erre alkotott meg. Olyan jó hallani például olyan mesterembereket, akik szívvel, lélekkel tudják végezni a munkájukat. Van szerencsém ismerni egy olyan gázszerelőt, aki például az ő tevékenységéről, a munkájáról órák hosszat tud örömmel beszélni. Úgy tud róla mesélni, mintha nem is tudom milyen hatalmas dologról beszélne. Mert örömet jelent az ő számára. Szereti, amit csinál. És ha este 7-kor hívják valahova, boldogan megy. Mert használja a talentumait. Megtalálta a helyét. Boldog az az ember, aki rátalál, és jár az Isten által neki szánt úton. Azon az úton, amire a képességei felhatalmazták. Ettől színes a világ. Ebben rejlik az emberiség sokszínűsége. De ez most olyan, mintha csak a világi embernek szólna. Természetesen nem. Nem csak a világi embernek szól, viszont tudnunk kell azt, hogy Istennek a világi emberekkel is van terve. A világi emberek is Isten alkotásai. És ők is boldogok akkor, ha megtalálják a rendeltetésüket. Azt a rendeltetésüket, amit Isten szánt nekik. Azonban az alapigénk a hívő emberekhez egy kicsikét úgy külön is szól. Hiszen ezt mondja az ige, a Péter első levele, a második rész 9. versében, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit. Hát ez a ti, ezek ti vagytok. és mindnyájan, akik Isten népéhez tartozhatunk. De a nagy tetteinek a hirdetése mit is jelenthet itt most? Azt akarja jelenteni, hogy egy hívő ember csak akkor találta meg a rendeltetését, hogyha lelkészként elvégezte a teológiát, és szószékre áll, és hirdeti az igét. Azért elég furcsa is lenne, nem? Hát nem lenne gyülekezet, mert mindenki ige hirdető lenne. Isten nem erről beszél itt az igében. Megtéréskor a legtöbb ember azonban mégis úgy érzi, hogy valamilyen módon az Úrnak akar szolgálni. Viszont az Úr egyértelműen meg szokta mutatni az ővele együtt járó embernek, hogy hol akarja őt felhasználni. De az elején mindannyian így vagyunk talán, hogy teológiát akarunk végezni. Bele akarnak sokan kezdeni, de Isten belenyúl az életükbe, és például nem veszik fel őket a teológiára. Vagy számos példa van arra is, hogy elkezdik a teológiát, de valami oknál fogva nem tudják elvégezni. Megbukik mondjuk egy vizsgán, egy olyan vizsgán, ami nem mehet tovább. És akkor azt mondja, hogy hát akkor én nem csinálom tovább. És ilyenkor sokszor fel is teszik a kérdés, hogy most Isten akkor nincs velem? De testvér, veled van, csak nem ezt az utat szánta neked. Mert az Úr nem biztos, hogy csak abban a szolgálatban akar felhasználni embereket. A királyi papság az egészen mást jelent. A királyi papsághoz tartozom akkor is, hogyha nem vagyok a klasszikus értelemben véve ige hirdető. Az 1 Korintus 12:12 ezt írja. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy a test. A 17. vers pedig így folytatja. Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Majd a 18-tól a 20. versig így folytatja tovább. Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Egy gyülekezet is sokkal színesebb annál, mint sem ige hirdetőkből álljon. Sokkal több típusú emberre és szolgálatra van szükség, mint csak az ige hirdetésre. Hiszen maga az egyház teste a gyülekezet, és annak a tagjai mi vagyunk, a hívő emberek. Nem minden feladatra kapunk azonban talentumot. Lehet, hogy valaki jó ige hirdető, de lehet, hogy mondjuk egy ifjúsági szolgálatban már nem állja meg a helyét, mert mások a talentumai. De lehet fordítva is. Én mióta ismerem, igyekszem figyelemmel kísérni, bár még az interneten sem könnyű figyelemmel kísérni a dr. Steiner Józsefnek a munkásságát, hiszen annyira sokszínű és annyira sok mindent csinál, hogy hát még a Facebookon is elég követni. Egyik pillanatban a világ egyik pontján van, és tanít egy egyetemen, a következő napon pedig már lehet, hogy egy másik földrészen van. Rengeteget utazik, missziói munkákat végez, nem túl régen Sri Lankán is járt, ahol az ottani szegényeknek nyújtott segítséget, ige hirdetéssel és egyéb más dolgokkal is. Csodálatos, amit tesz, de én személy szerint ezt nem bírnám csinálni, amit ő csinál. Én is szeretek például utazni, de azért ez, hogy az egyik napon a világ egyik részén vagyok, a másik nap pedig a másik végén, ezt én nem bírnám csinálni. De ő erre kapott elhívást. Ő erre kapott talentumot, hogy ezt a szolgálatot végezze. Én viszont hálát adok az Úrnak azért, hogy most újra gyerekekkel foglalkozhatom május óta. Nem vagyunk egyformák, testvérek. Amihez te értesz, ahhoz én nem értek. És fordítva is igaz lehet. Az egyháza gyülekezett tagjaként te is megtalálhatod az elhívásodhoz és a hivatásodhoz legjobban illő feladatot. Na és itt kapcsolódik össze a hivatás és a gyülekezeti szolgálat. Mert nagyon jó az, hogyha ez a kettő összefonódik. Még emlékszem a debreceni éveimben, a csapókerti református gyülekezetben, amikor hát a fiatalok úgy szerettek szemetet hagyni a templomnak a tövében. És hát ennek megakadályozására, meg egyébként is úgy díszesebbé, szebbé tette a templomot, hogyha körbe lett kerítve. És erre kezdtek el, hát először is gyűjtést szervezni, de kihirdették, hogy másképpen is lehet ezen segíteni. És hát az egyik gyülekezeti tag nagyon jól értett a vas megmunkálásához. Ő erre kapott talentumot, és felajánlotta teljesen ingyen, szolgálat gyanánt, hogy akkor ő most azzal segít a gyülekezetnek, hogy ezt a kerítésnek a vas munkálatait ő elvégzi. És egy gyönyörű, szép, kovácsolt vas kerítést kapott a templom. Ez is szolgálat. Ez is Istennek tetsző szolgálat. És ebben is az Istentől kapott talentumait használta fel az illető. Ez azonban nem mindenkinek adatik meg. De nagyon fontos tudni azt is, hogy az sem adatik meg mindenkinek, hogy az egyházban valamilyen módon dolgozni tudjon. A legtöbb hívő ember világi munkahelyen van. Azonban az Istentől kapott talentumait bizony egy világi munkahelyen is megmutathatja az ember. Nem csak a gyülekezetben, nem csak a gyülekezeti szolgálatban, hanem egy munkahelyen is. Szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe. Ezt mondja rólunk is Péter, hogy szent nemzet vagyunk. Itt felmerül a kérdés, és én is föltettem sokszor magamnak, hogy hogyan lehetek én szent, amikor az én életemben is azért előfordulnak bűnök. Nekem is vannak hibáim. Én is van úgy, hogy néha indulatból reagálok valamire. Követek el olyan dolgot, ami Istennek nem tetsző. Akkor hogyan lehetek én szent? Hát lehetünk, testvérek. Hiszen a szent szó annyit jelent, hogy Isten számára elkülönített. A szent szó nem azt jelenti, hogy hibátlan valaki, hanem azt, hogy Isten számára el vagy különítve. Kiemelt téged a világból, és magához hívott. Ott vagy mellette. Szent vagy. Szent vagy, mert őt igyekszel követni. Szent vagy, mert figyelsz az igére. Szent vagy, mert tudsz tanulni a hibáidból. És szent vagy, mert tudsz Istenhez könyörögni, hogy vegye el a bűneidet. De ugye nem mindig volt ez így. Erről a 10. vers konkrét felvilágosítást is ad, hiszen ezt írja. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Nem mindig jártunk Isten útján. Senki nem születik hívő emberként. Nem mindig tartoztunk a gyülekezet közösségében. Éppen ezért Isten népéhez sem. De megtérésünkkor mindnyájan találkoztunk Istennel valamilyen formában. Ez pedig mindent megváltoztatott. Megváltoztatott, mert lehet, hogy átéltél egy csodát. Lehet, hogy Isten megváltoztatta a körülményeidet. és ezért tértél meg. Lehet, hogy meggyógyultál egy betegségből, és ezért tértél meg. Vagy megszabadított egy hosszantartó bűntől, és ezért tértél meg. A lényeg, hogy innestől kezdve igenis érezheted, hogy tartozol valahová. Tartozol egy olyan közösségbe, ami túlmutat a földi világon. Ami több, mint egy földi ország. Tartozol valahová, ahol már érzed, hogy a földi törvényeken túl más törvények is uralkodnak. Ahol már az igazi nagyfőnök nem az aktuális miniszter, ahol már az igazi nagyfőnök nem a munkahelyi vezető, hanem maga a mindenható Isten. Na hát, ezt jelenti a szent nemzethez való tartozás. Mert ez a nagyfőnök, a szent nemzet vezetője, igenis be tud avatkozni az életedbe, ha kell, csodálatos módon. És meg tud téged vigasztalni, még akkor is, hogyha gyászolsz. Meg tud téged vigasztalni, még akkor is, hogyha nehézség van az életedben. Tegnap este Ibike jelezte felém is, hogy mi történt tegnap, és hát én is szomorúan vettem tudomásul a hírt, a gyászhírt. De ez a csoda, amiről most beszélek, már most is látszódott Ibike életében. Hiszen most, amikor az imaháznál megálltam az autóval, és kiszálltam, és oda mentem hozzá, és próbáltam őt vigasztalni, akkor ő azt mondta nekem, hogy ő már a mennyben van. A mennyben van. És ez a tudat nekünk hívő embereknek egy hatalmas nagy segítség. Egy óriási vigasztalás. Mert nagyon sokszor látok olyan gyászolókat, akik azt hiszik, hogy a halál az pont az életnek a végén. De mi keresztény hívő emberek, akik tudjuk, hogy van örök élet, mi tudjuk, hogy ez nem pont, hanem csak vessző. Mert itt a földi körülmények között ugyan vége az életnek, de folytatódik egy olyan helyen, ahol már nincs betegség, ahol már nincs szomorúság, ahol már nincs éhezés, és nincs semmilyen nehézség. A mi szerettünk is most egy olyan helyen van, ami hitünk szerint, ahol már boldogabb, mint mi. Ahol már olyan vigasztalást kap, ami örökre szól. És ez a tudat jó nekünk is, mert ez nyújt nekünk is valódi vigasztalást. Szent nemzet vagyunk. És milyen jó, hogy most még itt élünk a földön, de mégis tudjuk, hogy mi is egy mennyei nemzethez, egy mennyei királysághoz tartozunk. Ami most még itt a földön csak körvonalaiban látszódik, de látszódik. Ha nyitott szemmel, nyitott szívvel és elmével járjuk a világot, ha nyitott szemmel és elmével vagyunk a munkahelyeinken, akkor igenis látjuk ezt az országot. Korábban ugye azt mondtam, hogy attól, hogy szent nemzet vagyunk és a királyi papságnak a tagja, ettől függetlenül nem biztos, hogy mindenki ige hirdető. Hát azért egy picikét ezen most mégiscsak módosítanék, hiszen mindenki, aki a szent nemzetségnek, szent nemzetnek a tagja, azért, ha nem is a klasszikus formában, nem a szószékről, de azért mégiscsak igét hirdet. Csak másképp. Nem az Isten tisztelet ideje alatt. Nem addig, amíg itt vagyunk az imaházban, és talán ez a nagyobb feladat, hogy kint, a világban, a szent nemzet tagjai közül mindenki igét hirdet a munkahelyén. Igét hirdet az utcán. És igét hirdet akkor, amikor esetleg a saját indulatát le tudja győzni. Az, hogy másképpen reagál dolgokra. Ez ige hirdetés. Hogy hiteles legyen az életünk ige hirdetése, mert az életünk egy beszélő ige hirdetés, azért ehhez be kell tartanunk, és meg kell figyelnünk néhány dolgot. És erre a 11. versben Péter felhívja a figyelmünket. Ezt írja a 11. vers. Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent. Mi tehát a mi élő ige hirdetésünk? És mitől lesz hiteles az ige hirdetésünk? Hát először is be kell hozzá tartanunk azt, hogy tartózkodnunk kell a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Hát mire gondolhat itt Péter? Hát nyilván ez a téma megérne egy teljes önálló ige hirdetést, hiszen ez nagyon szerte ágazó, és nagyon nehéz. Hiszen mióta az egyház kötelékében dolgozom, azt gondolom, és úgy érzem, hogy talán vágyak tekintetében is sokkal több kísértés ér, mint azelőtt. Bennünket, akik a szent nemzet tagjai vagyunk, sokkal jobban támad a sátán, mint a világi embereket. Nem véletlen ez. Hiszen miért harcolna a sátán azokért, akik úgyis az övéi, nem? Hát azokért harcol, akik nem őhozzá tartoznak. Mert neki az a célja, hogy mindannyian őhozzá tartozzunk, ne pedig Istent kövessük. És nekem is számtalanszor volt olyan, és pont olyan helyzetekben, amikor példát kellett volna mutatnom, akár a diákjaim előtt, meg kellett volna mutatnom azt, hogy igen, egy megtért ember tud türelmes maradni, na hát én nem tudtam. Nem tudtam. Főleg ezzel szokott a sátán támadni, a türelemmel. De lehet, hogy téged meg valami mással. Mert biztos vagyok benne, hogy mi, akik most itt ülünk, mindannyian tapasztalunk meg kísértéseket. És nagyon fontos, hogy ezeket a testi vágyakat, kísértéseket lebírjuk győzni. Tudjunk nemet mondani rájuk. Mert a tetteink beszélnek helyettünk. Egy-egy cselekedet, egy-egy reakciónk sokkal több mindent mond el, mint egy órás ige hirdetés. Pedig lehet, hogy 2 másodperc alatt lezajlik. És bizony, a világ figyel bennünket. Ezért nagyon fontosak a cselekedetek. És bizony, a Szentírás kitér rá, és itt is gondol arra is Péter, mert ebben a fajta kísértésben, ezekben a vágyakban beletartozik minden olyan, ami az ige ellen megy. Lehet ez a türelmetlenség, lehet például a pénzhajhászás, lehet az alkoholizmus, vagy éppen a házasságtörés. És sok egyéb is, amit itt most nem soroltunk föl. De ezek mind olyan dolgok, ami a világban szinte már természetesek. Természetesek. Hiszen vegyük például a paráznaság bűnét. Hány olyan ember van már, aki azt mondja, hogy hát minek esküdjünk meg? Ameddig jól érezzük magunkat, együtt élünk, aztán meg majd keresünk mást. Nem, hogy el se követik a házasságtörés bűnét, mert meg sem házasodnak. És mégis így vállalnak gyereket, mégis így élnek családban. Már fel sem tűnik. Egy mai embernek ez már nem is bűn, mert annyira hozzászoktunk. De mi tudjuk, hogy ebben is példát kell mutatni. A szent nemzet tagjaként ige hirdetés az, élő ige hirdetés az, ha boldog házasságban élsz. Ige hirdetés az, hogyha boldogtalan a házasságod, akár lelkészi, gyülekezeti segítséggel, de meg tudod oldani a problémát, nem pedig elválsz. Élő ige hirdetés. És ezeket figyelik az emberek. Látszik rajtad, hogy másképp cselekszel. És ha látszik rajtad, hogy nem úgy reagálsz dolgokra, mint ahogy a világ tenné, akkor a világi emberek is egy idő után kérdezni fognak, hogy hát te miért úgy élsz? Te miért nem vagy pénzhajhász? Te miért elégszel meg a fizetéseddel, miért nem mész tüntetni több fizetésért? De nem csak pozitív értelemben kérdezhet a világ, hanem bizony, hogyha azt látja, hogy beszélünk a jóról, és nem azt cselekesszük, akkor viszont meg is ítél bennünket a világ, sokkal jobban, mint a világiakat. Mert talán jogosan, de elvárják tőlünk, hogyha Isten igéje alapján akarunk élni, és azt hirdetjük, hogy Isten igéje alapján élünk, akkor ez látszódjon meg. Talán jogos elvárás, hogy akkor valóban ne csak beszéljünk róla, hanem tényleg úgy legyen az életünkben. Hogy valóban tudjunk türelmesebbek lenni. És ne kövessünk el olyan dolgokat, amit a világi emberek. Ilyenkor lehet, hogyha ezt mégis elkövetem, hogy én magam vagyok akadálya annak, hogy az az ember megtérjen. Mert sajnos hallottam már ilyet. Hogy egy illető érdeklődött volna a Biblia iránt, érdeklődött volna Isten dolgai iránt, de azt mondta, hogy ó, hát én annyi rosszat hallottam a papokról. Hát akkor mit keressek én közöttük? Miért menjek én a gyülekezetbe, hogyha még ott néha cifrább dolgok zajlanak, mint a világban? Jogos. Megítél bennünket a világ. De hogyha tudunk Isten akarata szerint élni, akkor a mi ige hirdetésünk hiteles. Akkor a cselekedeteink Isten akarata szerint valók. És akkor viszont vágyakozva tekintenek ránk az emberek. És azt mondják, hogy ó, hát látom, hogy te boldog vagy. Hogy tudsz boldog lenni? Hogy van az, hogy gyászolsz, és lehet, hogy mégis nyugodt vagy? Lehet, hogy szegény vagy, és ennek ellenére mégis elégedett. Lehet, hogy rossz a házasságod, mégsem a vállóper időpontját próbálod kitűzni, hanem próbálsz megoldást keresni. Én is akarom. Én is ilyen életet akarok. Milyen jó is lenne, ha minél többen tudnánk ilyen módon élni. Hogy a mi ige hirdetésünk, az életünk ige hirdetése ilyen hiteles lenne. És van egy másik dolog, amire a Péter felhívja a figyelmünket. Egy kicsikét a testi vágyaktól való tartózkodással összefügg, hiszen a tisztességes életre hívja fel a figyelmünket külön is. A világ ma tele van csalóval. Olyan emberekkel, olyan vezetőkkel és olyan cégekkel, akik becsapják az embertársakat. Nekünk ebben is jó példát kell mutatnunk. Fontos, hogy legyünk szavahihetőek. Be kell bizonyítanunk, hogy csalás nélkül is tudunk egy munkahelyen eredményeket elérni. Lehet, hogy nem olyan gyorsan, és lehet, hogy nem olyan könnyen, de lehet elérni. És hát igenis, akármilyen furcsa, de lehet anyagi területen is eredményeket elérni tisztességes módon. Lehet, hogy nem lesz az ember 2 év alatt milliárdos, meg lehet, hogy soha, de becsületes módon is lehet jól élni. Isten meg tudja áldani a munkádat. Isten meg tudja áldani akár az ingyen elvállalt túlórákat is. És igenis ennek lesz az életedben anyagi vonzata. És akkor az emberek ugyanígy felfigyelnek rád. Hát hogy lehet az, hogy te csalás nélkül is majdnem olyan jól keresel, mint én. És ez a cél, hogy így legyen. Hogy kérdezzenek az emberek, hogy neked ez hogy sikerült. És akkor elmondhatod, hogy mert én a szent nemzethez tartozok. Én Isten útján járok. És én az Úrhoz tudok imádkozni, amikor anyagi nehézségem van. Őtőre várom a segítséget. A bűnös szokások nélküli tisztességes élet egy olyan boldogságot eredményez, ami sok ember számára érdekes lesz, és figyelemfelkeltő. Ez egy olyan igehirdetés, ami talán sokszor többet ér, mint egy evangelizációs alkalom. Hát ilyen papként akar bennünket látni az Isten. Ezért vagy te is pap. Ezért vagy igehirdető. Összegezve, a királyi papság a szent nemzet tagjaként három dolgot vár az Isten ige hirdetés gyanánt minden egyes hívő embertől. Te tőled, aki ma itt ülsz, de azoktól is, akik talán más gyülekezetekben, vagy más formában, de az Isten igéjét hallgatják, vagy olvassák. Az első nagyon fontos az, hogy használd a kapott talentumaidat a gyülekezetben, és szolgálj a gyülekezetnek a te talentumaiddal. Mert ez is ige hirdetés. De kint a világban, a munkahelyeden, az utcán, a piacon, mindenütt, amerre csak jársz, ott is fedezd fel a lehetőséget, hogy igen, én most a képességemet itt tudom felhasználni, ezen a helyen. És akkor tedd. Tedd, mert az Isten ezt várja tőled. A másik nagyon fontos, tartózkodj az Istennek nem tetsző vágyaktól. Mégpedig Istennek minden olyan vágy nem tetsző, ami bűnt eredményez. Legyen az bármi. Ha a bűn a vége és az Istentől való elszakadás, akkor az nem Isten akarata szerint való. Ezért tartózkodjunk ezektől. És a harmadik, hogy légy tisztességes minden ember iránt. Légy tisztességes, mert talán a mai világban erre van a legnagyobb szükség. Mert hiánycikk. Ebből van talán ma már a legkevesebb. És hidd el, hogy ha ezeket meg tudod valósítani, akkor látják rajtad, hogy te más vagy. Ha egyre többen élünk ilyen papként, akkor úgy lesz egyre nagyobb Isten országa már itt a földön is. Így lesznek Isten dolgai egyre jobban láthatóak a világi emberek számára is. Így tudunk egyre nagyobb kóstolót mutatni az Isten országából az emberek számára. És hát ez a mi rendeltetésünk, testvérek. Erre hívott el bennünket az Úr, hogy hirdessük az ő igéjét a cselekedeteinkkel, a magatartásunkkal, a reakcióinkkal. És hát van, akit arra hívott el az Isten, hogy a szavaival is. Én azt kívánom, hogy az előttünk álló héten igyekezzünk megélni ezeket, amire Péter felhívja a figyelmünket. Igyekezzünk ahhoz méltóan élni, hogy lássák az emberek, hogy ennek a szent nemzetnek a tagjai vagyunk. Hogy lássák rajtunk, hogy a királyi papság közé tartozunk. Éljünk úgy, hogy kérdezzenek bennünket. Hogy lássák rajtunk azt a boldogságot, amit csak a mindenható Isten és az ő országa tud elhozni egy ember életében. Hát legyen ez így mindannyiunk életében. Amen.